Ez itt a Vénusz Projekt Podcast, ahol érdekes nőkkel beszélgetünk, de nem csak nőknek érdekes témákról.
Rutai Lilivel
és Solti Hannával. Ebben az epizódban pedig Antóniával és Lucával, a MioFem podcastereivel beszélgetünk.
Nagyon köszi lányok, hogy itt vagytok, és nagyon-nagyon örülök, hogy végre összetudtuk hozni ezt a beszélgetést, amit már tényleg hónapok óta tervezgetünk. Így bevezetésképpen talán van néhány olyan hallgatónk, aki nem hallgatja a MioFem podcastet, kötve hiszem, de lehet, hogy van néhány ilyen ember. Nekik egy kicsit tudnátok mesélni arról, hogy kik vagytok ti, és hogy miről szól a podcast?
Én Antónia Vaj vagyok, vagyis Morvai Antónia, és zenész vagyok, dalszerző, előadó, zenei producer.
Én pedig Wilson Lucca vagyok, és angol tanár vagyok, kulturális antropológusként végeztem, és most pedig a MOME doktori egyetemen vagyok kutató, és a MioFem podcast asszonya, host asszonya.
Asszonyság.
Igen.
Igen, és amúgy kb. Egy éve kezdtük el ezt a podcastot. Úgy nézett ki, hogy mióta megismertük egymást Budapesten, kb. Mindig összeültünk minden vasárnap brancsozni a Lucával, és a podcast is kb. Olyan, mint ezek a vasárnapi brancsaink voltak. Szóval ilyen személyes sztorikból kiindultunk, és hát gyakran olyan témáknál kötöttünk ki, amikről rájöttünk, hogy kevés szó esik amúgy a magyar médiában, és tökre vágytunk arra, hogy több szó legyen erről. És így jött ez a podcast ötlet is.
És már is megteltem az első különbséget kettőnk között, vagy hát a Vénusz és a MioFem között, hogy ti podcastnak mondjátok, mi pedig podcastnek, és ezt szerint ragozzuk is.
Podcast.
Igen, és pont mikor ezeken a kérdéseken így kicsit meditáltam, mert sokszor át kell gondolnunk azt, hogy akkor tulajdonképpen mi is a cél, és egyébként is ez az önmeghatározás, hogy kik vagyunk, akkor gondoltam bele, hogy tényleg basszus, minden így kezdődött, és nagyon hát nagyon hiányzik nekem, most elköltöztem Magyarországról, és ez például nagyon hiányzik nekem, hogy legyen ez a fajta ilyen női kör, ez a bizalmi kör, meg rituáli, ami ehhez kapcsolódik, hogy tényleg minden vasárnap találkoztunk a baráti társaságunkkal, és akkor ezek a beszélgetések kinőtték magukat, és másik része meg az volt, hogy annyira dühítő volt, hogy nem találtunk csak angol és svéd nyelven, vagy azokon a nyelveken, amiken beszélünk még a magyaron kívül, olyan forrásokat, amik segítették volna a tovább gondolkodást. Igen, amit felsorolt Antónia, akár feminizmus témában, akár szexpozitív témában.
Igen, egyébként mi is Lilivel előbb rúgtunk be, mint hogy podcastet csináltunk volna együtt. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel, de mi nagyon sokszor megkapjuk azt, hogy biztosan versenyzünk veletek, mert hogy elég hasonló ugye a podcast is, és kb. Egyszerre is indultunk el. Mi ezzel nyilvánvalóan nem értünk egyet, de szerintetek miért van az, hogy a nőket szokás egymás ellen fordítani, vagy azt feltételezni, hogy versengenek egymással? Ti tapasztaljátok ezt egyébként magatokon?
Nekem annyira nevetséges, hogy ez így néz ki amúgy.
Én annyira kíváncsi tényleg lennék rá, hogy vajon Balázséktól is megkérdezik-e időnként, hogy ők versenyeznek-e a Puzsér Róberttel. Mint hogyha csak egy női podcast lehetne, és így ennyi.
Nem, hát tényleg nevetséges szerintem. Ez a folyamatos ilyen női rivalizálás, és hogy mi ezt tanultuk meg, és ha ellene próbálunk menni, akkor is kb. Egész társadalom így emlékeztet minket erről. Ahogy mondtad, érdekes az, hogy így mondjuk férfiakat így állítanak egymás ellen. És szerintem nem. Hogy nagyon gyakran az van, hogy egy ilyen férfi domináltak a terek, vagy a szakmák. Például a zeneipar egy nagyon jó példa, ahol nagyon kevés nő lehet sikeres, nagyon kevés nő van. És van az elképzelés, hogy a férfiak gond nélkül tudnak egymás mellett létezni egy térben,
hasonló az alapkoncepció, igen, hogy így feminista felhanggal, női téma, nők, ilyesmi, de tényleg, mint hogyha így ennyi. Sajnos Magyarországon egyetlen egy feminizmusról szóló podcast lehet, sajnálom, vége. Harcoljatok meg érte.
Igen, ebben szerintem nagyon vastagon benne van önmagában az, mert hogy egy ilyen összehasonlítás az ugye eleve, mert magával vonja azt a feltételezést, hogy a nőket igen. egy ilyen homogén csoportként kezeled. És ugye ez igen. ugye már önmagában elég problematikus.
Igen, igen, csak ugyanaz. És amit tök jól mondtatok, hogy egyébként meg az alapkoncepció az hasonló, de hogy maga az, hogy milyen témákat, vagy azokat a témákat hogyan közelítjük meg, az más. Mert hogy ti például újságírók vagytok, és nekünk először az egy nagyon nagy terep volt, vagy egy nagyon nagy falat, hogy egyáltalán bárki mással beszéljük magunkon kívül, hiszen több éves barátság van mögöttünk, és egymásra ránézünk, és nagyjából tudjuk, már mikor élőben vettük fel a dolgokat, hogy ki mikor szeretne hozzászólni, és volt egy ilyen nagyon-nagyon jó dinamika, és tökre féltünk attól, hogyha ebbe a dinamikába belép egy harmadik ember, vagy egy negyedik, akkor mi lesz a mi kis podcastünkkel, és rájöttünk, hogy amúgy semmi, kapunk egy új energiát, meg egy új szemléletet, tehát nagyon nehéz jól kérdezni, és iszonyat sokat kell rá készülni, és ez nekünk például egy nagyon nagy kihívás volt, és itt tök nagy különbség, úgyhogy mostanában van olyan, hogy egy-egy interjút, beszélgetést bevállalunk, de az elején tényleg ez a kettes dolog volt, és az otthonainkba vettük föl ráadásul, és az egész egy ilyen nagyon, nagyon bensőséges valami volt, és először én nem is realizáltam, hogy ezt most tényleg egyrészt bárki meg fogja hallgatni, így a barátomon kívül, másrészt, hogy ezt ki lehet tágítani, és hogy van egy egész közönség, aki erre vevő, és be lehet őket vonni, és kíváncsiak.
Nagyon érdekes amúgy, hogy ezt mondod, mert nekünk meg pont fordítva volt, hogy nekünk az volt egy hatalmas lépés, amikor először nem hívtunk meg senkit az epizódba, és kettesben beszélgettünk. De tényleg annyira érdekes, pont olvastam nemrég, szerintem Florence Givennek a Woman Don't Own You Pretty című könyvében volt, hogy nagyon érdekes, hogy az is, hogy vagyunk arra kondicionálva, hogy a párunknak az exét gyűlöljük, főleg a heteroszexuális kapcsolatokban, és én is azt veszem észre magamon, hogy mondjuk hiába, hogyha találkozok egy lányjal, aki valamelyik exemnek az exe akár, vagy az akkori páromnak az exe, hiába tartom hát szimpatikusnak, igen. Egyszerűen úgy érzem, hogy van egy ilyen, nem tudom, valami miatt, mintha utálnom kéne, és gyűlölnöm kéne, és annyira nehéz ezeket így ezeket a társadalom által felírt dolgokat levetkőzni, nem?
Igen, miközben, ha belegondolsz, például a barátod exében és benned nagyon sok közös dolog van valószínűleg, hiszen ugyanazzal a fiúval jártatok, igen. vagy jártok, és hogy valószínűleg tök sok közös témátok van, ha más nem ő, de hogy nem, de hogy valószínűleg tök sok közös dolog
biztosan.
Van bennetek.
Biztosan.
Ugyanaz igaz lehet egyébként a podcastek közötti versengésre is, hogy valójában tök hasonló a gondolkozásunk, vagy ha nem, az tök nem baj, tök ugyanaz a célunk, ugyanazt csináljuk, van az életünknek egy csomó közös halmaza ezáltal.
Hát abszolút, és ez annyira igen. szuper.
Igen.
Szóval ezért annyira örülök, hogy itt csináljuk ezt az epizódot most, mert hát már mióta beszélünk róla, de hogy pont azért, hogy mutassuk, hogy hát ez a rivalizálás ellen vagyunk amúgy, szerintem mindannyiunk, és tényleg programozva vagyunk arra, hogy hát, hogy így, mármint a nők, hogy versenyezzünk egymással, de ez az egész dolog, ez a mások sikere, nem a mi bukásunk, erre tényleg így kökeményen kell ellene dolgozni, és támogatni hát egymást, és együtt erősebbek vagyunk, igazából erről szól, nem? Csak az egész társadalom így nem ezt tanította nekünk. Szóval nekünk meg kell tanítani magunknak, meg egymásnak ezt valahogy.
Igen. És mit gondoltok, hogy?
Fú, hát az egy nagyon érdekes dolog például nekem, amikor nagyon sok nőtől hallottam már azt vissza, főleg amikor találkoztunk egy ilyen feminista beszélgetés felett, vagy egy nőközpontú beszélgetés felett, hogy azt mondták, hogy wow, nekik a gimiben például egyáltalán nem voltak lánybarátai, és hogy egész felnőtt korát úgy élte, vagy az első felét, 20-as évei elejét, hogy azt gondolta, hogy hát ő akkor így nem kompatibilis a nőkkel, hogy ő valamiért egyszerűen nem tud lánybarátságokat kialakítani, és hogy nem tudta, hogy mi az oka. Tehát több ilyen narratívát is hallottam már, és akkor ez mindig elgondolkoztató, hogy igen, valószínűleg ennek ez a mély struktúrája, hogy egymás ellen vagyunk kicsit programozva, és csak azért vagy akkor kommunikálunk egymással, hogyha mondjuk egy ilyen másik, egy férfi relációjában például, vagy azért versengünk azért a figyelemért, és hát nekem is volt nyilván, tehát, hogy ez a struktúra, amiről beszélünk, most nem tudom, legyen az szexizmus, ezt nyilván lehet belsővé is tenni, szóval, hogy internalizálni is tudod, és azt érezni, hogy amit ti is mondtatok, hogy gyűlölem ezt a nőt, és hogy merte rátenni a kezét az én kis drága jelenlegi csávomra, szóval, hogy azt gondolom, hogy nyilván ezeket érzi az ember magában, és akkor ilyenkor tarthat egy önvizsgálatot, de hogy alapvetően ez az újratanulási folyamat, ez például tök fontos részemről. Tehát például azt megvizsgálni, hogy amikor nőkről beszélek, vagy gondolkozom, akkor milyen szavakat használok mondjuk. Tehát, hogy ez a kezdő, az a hülye ribanc már megint, és társai. Tehát, hogy ez is egy olyan dolog, hogy az ember megnézi, csak tényleg párszor elkezd rá aktívan figyelni, hogy beszélek nőtársaimról. Bármilyen élethelyzetben, szakmai, magánéleti, stb. Ezt elkezdett figyelni. És akkor utána így leesnek dolgok, és utána meg már lehet egy kicsit ez ellen így aktívan dolgozni, hogy okay, akkor vizsgáljuk át ezt, hogy mi a helyzet, és én hogyan tartom fönn ezt a rendszert, vagy én hogyan járulok hozzá ahhoz, hogy fönnmaradjon ez, hogy versengés, szexizmus, stb. Szóval ez például, igen, nekem nagy lecke, vagy hogy nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel, de hogy én például ezt még mindig tanulom, szóval, hogy ez egy ilyen
abszolút
jelenleg is zajló folyamat.
Meg mondjuk van olyan, hogy visszagondolok valakire, akit tini koromban ismertem, mondjuk egy másik lányt, akivel olyan szempont, mondjuk egy férfiért versenyeztünk egymással, nem is konkrétan, de hogy így a férfiakért. És hogy visszagondolok arra, hogy akkor hogyan gondoltam rá, vagy hogy hogyan nyilatkoztam róla, és annyira elszégyellem magam csomószor, hogy milyen jogon gondoltam én, tényleg az a ribanc szó például pont ilyen, hogy milyen jogon gondoltam én róla az, hogy ribanc?
Mm.
Én nekem sosem kellett férfiért versengedni, mert Geszki nyert. Nem tudom, hogy... Nem, de egyébként
mi szerénység.
Én velem nem volt mondjuk sokszor olyan életemben, hogy valakit utáltam volna, vagy sőt olyan egyáltalán nem volt, de mondjuk féltékenységet éreztem, ami mondtad, ugye az utálat az végül is ebből fakad, ha úgy vesszük, vagy fakadhat ebből, és én nekem mindig az volt a fontos, vagy az a nagyon fontos lépés már az elején, hogy megvizsgáljam, hogy mik azok az értékek, vagy tulajdonságok, akár a benne, akár az egész szituációban, amik miatt ezt érzem, és abból már nagyon sok dologra magával kapcsolatban rájön az ember, hogy őt bizonyos dolgok miért zavarják, és akkor azon már el lehet indulni, és szerintem ez például nagyon kell személy szerint ahhoz, hogy ezt meggyógyítsd magadban,
uh-huh.
ezt a dolgot.
Igen. Igen, ez amúgy egy gyógyulási folyamat. Én is azt érzem, hogy ezt meg kell tanulni, hogy mit jelent azt, hogy nők közötti szolidaritás, mert hogy erre a társadalom nem kondicionált minket, és ezt aktív figyelemmel, meg ilyen gyógyuló, gyógyító munkával meg kell tanulni. És például abban meg kurva nagy erő van, amikor nők összejönnek, és mondjuk tudásmegosztás zajlik, vagy információ átadás zajlik, vagy... Szóval mindenki a saját erejéből kovácsol egy jó kis közösséget, és tényleg hihetetlen dolgok, mert például mi van akkor, ha egymás ellen versenyzünk, és gondolatban már ötször kikapartuk egymás szemét, akkor pont azok a nőspecifikus, nem is tudom, problémák, vagy helyzetek feletti megoldások siklanak el. Tehát mondok egy konkrét példát, mondjuk az abortus stigma, vagy a menstruációs szegénységről való beszélgetés, vagy stb. Tehát, hogyha úgy érzem, hogy nem tudom, nőnek farkasa, akkor egész egyszerűen úgy vagyok vele, hogy igen, neked ez a problémád. Nem érdekel, ameddig nekem jó, én meg tudom venni azt a terméket, nekem nem kell foglalkoznom ezzel a kérdéskörrel, akkor nem is fogok semmiféle szolidaritást mutatni, és nem lobbizom azért, hogy neked jobb legyen. Nem osztom meg azokat az információkat, amit mondjuk az oktatási hátteremből kifolyólag akár meg is tudnék osztani. Vagy.
Uh-huh. És szerintem egy picit ide kapcsolódik az is, hogy mondjuk nem adok építő kritikát, vagy nem fogadom le az építő kritikát, mert hogy amikor valakivel kvázi rivalizálunk, vagy ez az ilyen ösztönös rivalizálódás bekapcsol bennünk, akkor képesek vagyunk azt mondani, hogy csak azért mondja azt, mert irigy rám. Szóval nem...
Haters gonna hate.
Ami amúgy egy tök jó motto, és annál mindig hálás vagyok, amikor ezt mondod. De hogy ettől függetlenül szerintem azt is meg kell tanulni, hogy hogyan lehet gracefully, vagy hát ilyen, nem tudom, szépen venni a kritikát. Erről mit gondoltak?
Antónia mestere ennek. Tőle sokat tanultam.
Mit tanultál tőlem?
Na, hát először is, hogy amikor kapunk kritikát, akkor nekem az egóm az mindig besérül, és akkor Antóniának tudok hiperventilálni, és utána jön a megoldás részem.
Igen, hát hogy nem érz, vagy azt hiszem, hogy talán ezt szoktam mondani, hogy ne érzésből, egóból reagáljunk, hanem akkor először persze mindig van egy ilyen, hát ha jön egy olyan kritika, amikor úgy érezzük, hogy félre lettünk értve, akkor jön egy olyan, hogy hú, pedig mi nem így gondoltuk, és akkor így az ember védekezni akar, hogy elmondja, hogy igazából miért lettünk. Na mindegy, hogy mit akartunk igazából mondani. De igen, mély levegő, aludni rajta egyet, átgondolni, kérdőjelezni, közelebbről megnézni, hogy akkor mit is mondtuk, hogyan lehetne félreérteni, hogyan lehetne jobban mondani, és aztán válaszolni. És ebből szerintem mi is tanulunk folyamatosan, és hát nem könnyű mindig. És nem fogja mindenki imádni, amit csinálunk. És hát ja, kritikusak vagyunk mi is nagyon, az biztos, magunk felé. És ja, ez egy ilyen learning curve, ezt nem tudom mondani magyarul.
Tanulási folyamat.
Tanulási folyamat.
Yeah. Egyébként még annyit, hogy én ezt a haters gonna hate mondatot nagyon nem szeretem. Egyébként, és hogyha használom is, akkor szerintem nagyon sok iróniával teszem, pont azért, mert hogy én például kurvára remélem, hogy nekem nincsenek hétöreim, és az utolsó dolog, hogy én arra törekedjek, hogy legyenek. Sőt, azt gondolnám, hogy ha valaki engem utál, akkor valamit nagyon szarul csinálok. Tehát, hogy ilyen szempontból nagyon sokszor azt gondolom, hogy ez a mondat, meg ez a mantra, ez bizonyos szintig jó, mert hogy azt tükrözi, hogy ne foglalkozz mindenkinek a véleményével, és válogasd meg, és nem tudsz mindenkinek megfelelni, és ez így van jól, és nem is kell. De bizonyos szinten meg én nagyon sokszor úgy érzem, hogy ezt felelősséghárításból használják az emberek, hogy jaj, azért utál, mert féltékeny rám, nem lehet, hogy azért utál, mert egy fasz vagy.
Igen, ez tényleg ilyen kétélű dolog, meg hát nem is tudom a kritikára visszatérve, hogy az egyik kritika, amit jogosan kaptunk, és igen, ez az angolhoz kapcsolódik, hogyha Magyarországon szeretnénk változtatni nemi egyenlőség tekintetében, akkor érdemes magyarul beszélni.
Girl, what?
Vettük az adást. Szóval igen. A másik, amit viszont így visszatérően szoktunk néha megkapni, az az, hogy igen, szoktuk ezt az úgynevezett konformista vagy hagyományos életmódot néha nem is cikizni, hanem viccelődni vele, de hát nyilván, hogy ez is egy ironikus, ironikus módon tesszük, és semmi bajunk nincs se a keresztényekkel, se a háziasszonyokkal. Jó, magam is háziasszony voltam a korona idején, szóval no problemo. Nyilván ezt úgy kell venni, hogy van egy rendszer, ami fenntartja a status quo-t, és hogy ezt lehet viccesen kritizálni, nem? Hát hiszen tök más egy kisebbségi pozícióból viccelődni ezzel, mint mikor egy többségi pozícióból viccelődsz fordítva. Másik meg, hogy nekem is vannak olyan podcastereim, vagy olyan rádióseim, akikkel egyáltalán nem értek 100%-osan egyet, és szokták egyébként cikizni a feministákat is, és tudom, hogy ez nem nekem szól, mint egyén. Tehát, hogy én ezeket azért nem veszem magamra, mert nem nekem szól, mint egyén. Nem azt mondta, hogy te Vilzó Luca.
Azt én hallgatnám.
Ilyen és olyan vagy. Hanem egész egyszerűen csak kritizál bizonyos ellentmondásokat, vagy rámutat kritikusan bizonyos ellentmondásokra, mondjuk a feminizmusban. De hogy ez szerintem egy egészséges szintig még teljesen oké.
Amúgy hozzátenném, hogy rólam már készült gyűlölködő cikk, amiben radikális feministának neveztek. Ezt most kimondhatom a Pesti Srácok című oldalon. Uh-huh. Soha nem voltam még ennyire büszke.
Az igen.
Ugye? Az... Tudom. Ráadásul csak egy nem is feminizmussal foglalkozó cikkem kapcsán. Még a Vénusz projektet is megemlítették. Köszönjük,
ez Pesti nagyon Srácok. Jó.
Köszi.
Vajon hány új hallgatót szereztünk?
Ez az. De ti amúgy kaptok, ez tökre érdekel engem, mert hogy amúgy... Szóval azért tényleg nem gyakori dolog a feminista podcastok Magyarországon, vagy az, hogy egyáltalán feminizmusról beszélünk, és egy nagyon félreértett téma gyakran, vagy legalábbis én ezt tapasztaltam. És hogy ti például milyen fajta kritikát kaptok, vagy kaptok olyan üzeneteket, amik így nem tudom, támadóak, vagy nagyon nem értik, hogy miről van szó.
Hogy igazából szerintem nekünk főleg a kezdetekkor volt pár ilyen troll etek, ilyen kis mini troll támadás, amikor valaki hosszas üzeneteket írt, vagy rövid üzeneteket, csak nagyon sokszor, de hogy ez egy ilyen pár alkalmas dolog, mi azért annyira nem szoktunk szerintem kritikát kapni, néha van egy-egy ilyen elvadult ember, de ott valami probléma lehet szerintem. Amit én érdekesnek találok, hogy mi viszont kapunk kritikát például a feministáktól is, hogy nem vagyunk elég feministák. Nem tudom, ti ezzel találkoztok-e, vagy hogy ti egyáltalán milyen kritikát kaptok?
Engem amúgy érdekelne, hogy mire gondolnak, hogy nem vagytok elég feministák.
Hát
csak egy konkrét valamire, vagy tökre kíváncsi vagyok, hogy mire gondoltak.
Azt hiszem, hogy csak inkább abban bújik meg az ördög, hogy máshogy definiáljuk a feminizmust, vagy hogy más értékeket képviselünk. Igen. Ez alatt a címszó alatt.
Aha. Plusz amúgy ugyanekkor megkaptuk azt is, hogy hát mit tud a feminizmusról, meg a világról két 20 éves budapesti lány.
Aha.
Mit, hogyan lehetnek ennyire megmondóak.
Nagyon érdekes az a irreális elvárás amúgy feministákon, hogy mindenre kell tudni a választ, és mindent tudnunk kell. Én például azt érzem, hogy nekem nincs mindenre a válasz, én csak szeretném, hogy beszéljünk és kérdőjelezzünk, és legyen egy tér, ahol tudunk ezekről a témákról beszélni. És főleg Magyarországon már tényleg ideje, mert már kínos kezd lenni. Szóval érdekes ez a dolog, hogy nem vagytok elég feministák, vagy hogy ha ilyet kaptok, mert hogy olyan kevés feminista van, hogy így, most tényleg? Úgy érzem, hogy így eltérünk a...
Jaj, hát kell csinálni.
Igen, hát a alapoknál kell valahogy kezdeni.
Bocsi, csak annyi, hogy kell csinálni sokféle. Tehát, hogy visszatérve oda, hogy két feminista podcast és hogy rivalizálás, nem igazándiból, nem lenne ez egyáltalán téma, hogyha nem csak kettő lenne, hanem ez egy teljesen normális dolog lenne, hogy igen, vannak feminista podcastek, vannak, ez csak olyan, mint bármelyik másik érdeklődési kör, egyfajta szűrő a világra is készen, de hogy az például nagyon érdekelne, hogy akik már régebb óta publikusan így benne vannak a feminista diskurzusban, nem tudom, gondolok itt Altai Katára, Antoni Ritára, stb. Velük szívesen leülnék egyébként beszélni, és több feministától kaptam ilyen privát levelet, és az pozitív volt, és bátorító, de érdekel egyébként az, hogy akik régebb óta benne vannak az aktivizmusban, vagy a feminista aktivizmusban, ők hogyan látják a helyzetet. Nem is csak az, hogy a mi podcastünket, hanem hogy egyáltalán a helyzetet Magyarországon.
Persze, szerintem amúgy ez nem egy olyan dolog, hogy van a feminizmus, és akkor az mindenki ugyanúgy látja, mint nem tudom, egy Mona Lisa Párizsban. Nyilvánvalóan nekik más a feminizmusról alkotott képük, az ő tapasztalatuk a feminizmussal, mint mondjuk nekünk, akik az interneten nőttek fel gyakorlatilag. Viszont, hogyha már itt vagyunk, annyi ideje mászkálgatunk ez a fogalom körül, el tudjátok mondani, hogy nektek mit jelent a feminizmus?
Luca?
Igen. Fú.
Nekem igen, mert hát, kicsit különbözően állunk ehhez szerintem. De mondjad te, Luca.
Igen, azért állunk szerintem különbözően hozzá, mert alapvetően én egy akadémiai háttérből érkeztem, és ott viszont amikor társadalmi nemek... Tehát, hogy társadalomtudományi karon végeztem, és hogy azért ott a társadalmi nemek tanulmánya, vagy ezeknek releváns tantárgyai azért nem voltak ördögtől valóak egy bizonyos pontig, ugye? Szóval, hogy ott ez az akadémiai diskurzus zajlott mondjuk a feminizmusról, és ezúton is köszönet Gregor Anikónak. És utána pedig, amikor Antóniával megismerkedtem, akkor ő pedig azt mondta, hogy figyelj, le kell szállni a magaslatokból, és el kell kezdeni érthetően és közérthetően beszélni erről, mert hogy kurva nagy gáz van. És ebben teljesen igaza van, úgyhogy sokszor erről ilyen építő vitákat folytatunk, hogy akkor tulajdonképpen hogy is kéne prezentálni, vagy hogy is kéne reprezentálni a mi feminizmusunkat. Hmm. Úgyhogy én először átadom a szót Antóniának, és akkor utána beszélnék én még erről.
Ja, hát az a kérdés, hogy kinek szól. És talán azt érzem, mert hogy én Svédországban nőttem fel, és itt a feminizmus egy mindennapi dolog. És ilyen akadémiai szinten beszél mindenki róla, és sok különböző ágról szó van, meg mindenki tudja, hogy mi a queer feminizmus, meg mi a ilyen, meg olyan feminizmus. Viszont Magyarországon úgy érzem, hogy olyan szinten nincs egyáltalán feminizmusról szó. Maga a feminizmus egy ismeretlen szó. És talán attól tartok, hogy amikor túl ilyen, ja, túl akadémiai lesz, ahogy beszélünk róla, akkor egy kicsi rétegnek beszélünk. És nekem például nem az a célom, hanem úgy érzem, hogy feminizmus az mindenkinek szól, és mindenki tud is profitálni belőle. És úgy szeretnék beszélni feminizmusról, hogy ez egy ilyen érthető, befogadható dolog legyen.
Képzeld el, Antónia, igen, hogy ezt annyira idejel akartam mesélni, amikor nyáron találkoztunk, a Pontonon koncerteztél. Aha. Hogy hát vendégszereplő voltál egy koncerten, akkor az egyik ismerősöm, aki, vagy hát az egyik barátom, aki ott volt velem, nem tudta, hogy ki vagy. Tehát, hogy ő csak így vakon odaérkezett.
Hát, hogy vannak ilyen emberek.
És ott, ugye? Nagyjából Budapest egyetlen ilyen emberét kifogtam. De hogy így odafordult hozzám, hogy Lili, ez a nő biztos, hogy feminista. Meg így, igen, valóban. És szerintem ezt a fiút ismerve, ez a lehető legjobb értelemben.
Ez nagyon vicces. Azon múlik, hogy kimondtam, de...
Hidd el, ismerve, és tényleg annyira vicces volt a helyzet, hogy én nyilván tudtam, hogy ja, igen, hát persze, podcast, feminizmus, nyilván. És ő pedig csak annyiból, hogy meglátott a mikrofon mellett.
Hogy nem borotválkoztam?
De miért? Amúgy erre annyira kíváncsi lennék, hogy mit látott én is.
Megkérdeztem,
Antóniában
önbizalom. Az önbizalom miatt, oh, wow, gondolta.
Oh. Na szép.
Öntudat. Ez egy öntudatos nő. Ez egy emancipált nő.
De amúgy milyen érdekes szerintem. Azért sok nő van, aki szerintem feminista Magyarországon, csak még nem tudja.
Nagyon-nagyon
sokan.
Még nem tud róla.
Szerintem annyi apropó, hogy önbizalom, vagy önszeretet, és hogy ez mellett áll szerintem sok nő, vagy hát ezt akarjuk elérni. De hogy erről szól, például nekem feminizmus tényleg erről szól, csak ez is egy ilyen nagy félreértés szerintem, hogy szerintem annyi nő, annyi ember hiszem úgy így a egyenlőségben, meg abban, hogy észrevegyünk elnyomó struktúrákat, meg lépjünk ellene, és ezzel szerintem annyi ember egyet értene, de nem tudja, hogy ez is feminizmus. Vagy részemről
igen, szerintem lesz. Szerintem az Magyarországon kifejezetten nagy probléma, vagy hát az a problémának a forrása, hogy egyrészt nincsen mainstream ága annyira a feminizmusnak, vagy nem tudom, igen. Róla, mert nincs reprezentálva, de szerintem mi tudnánk róla alapvetően.
Mi vagyunk a mainstream ága a feminizmusnak, Hanna, mi négyen.
És ez elég szomorú egyébként. Ez kifejezetten szomorú. és hogy nagyon homogén csoportként is tekintenek a feministákra, és egyáltalán a feminizmusra.
Mi négyre?
És hogy annyira tényleg ezáltal egy annyira, meg hogy a főleg ilyen politikai beszédben annyira rossz felhangja lett ennek a szónak, hogy nagyon-nagyon sok, tehát hogy szerintem tényleg, aki mondjuk a korunkbeli, vagy akár nem korunkbeli, mondjuk nagyvárosban, Magyarországon élő nő, és karrierje van, mondjuk azokban vannak feminista elképzelések, és hogy a feminizmus bizonyos mértékben biztos, hogy magukénak tudhatják, csak egyszerűen félünk használni ezt a szót.
Igen, mintha egy csúnya szó lenne Magyarországon.
Teljesen. Amúgy nem tudom, hogy mit gondoltok erről, főleg Luca egy akadémiai háttérben, de nekem van egy olyan elméletem, hogy Magyarországon tényleg ez a mainstream feminizmus kimaradt, és megpróbáljuk így áttolni a kezdetleges feminizmust, a 20. század feminizmusát, ami tényleg az egyenlőségről szólt, egy populáris feminizmus kihagyásával a queerbarát feminizmusba Magyarországon. Tehát, hogy így kihagyunk egy lépcsőt, és megpróbálunk felugrani az alapfeminizmustól az extra feminizmusig.
Hát igen, elég durva, hogy pont azért már, hogy kimaradtak ezek a lépcsők, vagy ha úgy tetszik, hullámok, vagy nem, igen, nem volt annyira domináns a jelen, és nem ért el olyan széles közönséget, mint mondjuk Amerikában, ezért vannak ezek a párhuzamos jelenlevők, hogy egyszerre van itt, hiszen ugye itt van az internetkora, meg információs társadalom, tehát egyszerre van jelen ez a globális feminizmus, ami ilyen háromdemes pólónyomatokról visszaköszön, és egyszerre van még ott az, hogy fú-e basszus jogegyenlőségben, hol tartunk, vagy hogyha még mindig ilyen abortusz koalíciókat szervezünk, mondjuk, és Lengyelország vállát veregetjük, akkor vajon tényleg már a H&M-es pólók jönnek? Tehát vajon tényleg az a következő lépés, hogy hashtag girl power? Szóval, hogy igen, ez nagyon-nagyon problematikus, amikor egyszerre akarunk mindent... Igen, szóval amikor nem kapunk pépes kaját először, mint a baba, hogy enni tanul, hanem rögtön a nehéz szilárdételekbe csapunk, és a pépessel együtt tesszük, és kicsit összetúrjuk a kajánkat, és leöntjük sékkel. Szóval nem egyszerű, igen, de hogy alapvetően meg ha engem kérdeztek ebben, akkor nyilván nekem a feminizmusban az tök fontos, hogy ezt nem úgy látom, mint valami nagyon különálló dolog bármilyen más elnyomástól, ahogy Antónia is mondta, hanem kicsit úgy, mint hogy része kell, hogy legyen a többi jellegű, tehát hogy a többi fajta elnyomás is, tehát mondjuk az osztályelnyomás, vagy a bőrszín alapú diszkrimináció, vagy például az LMBTQ jogok, tehát hogy azt gondolom, hogy hogy nincs ezekről való diskurzus, nincs mondjuk feminizmus nélkül, és feminizmus sincs az ezekről való diskurzus nélkül. Tehát, hogy ezeket mindenféleképpen azt gondolom, hogy bele kell foglalni, és akkor erre van egy ilyen név akár, hogy interszekcionális feminizmus, ami tökre abból nőtt ki, és nagyon hasonló folyamatok vannak itthon is, hogy volt egy elit csoportja, ahogy ti is mondtátok, akkor fehér középosztálybeli nők Amerikában, akik úgy gondolták, hogy na, elég volt itt a porszívózgatásból, szeretnénk magunknak karriert, és nem álltak tőle olyan messze, mint mondjuk az a bevándorló nő, vagy az a színesbőrű nő, aki még amellett, hogy nem ilyen nyomásban volt, még bőrszín alapú diszkriminációban is részesült, és ezt valahogy a feminista diskurzus nem tudta befogadni nagyon sok ideig, és ez probléma. És ez probléma lesz itt is egyébként Magyarországon, ugyanúgy. És ugyanúgy nyilván egy értelmiségi réteg fogja fölkapni a feminizmust, mert beszél nyelveket, mert hozzájut azokhoz a forrásokhoz idegen nyelven, mert tud utazni, stb. És ez elitizálni fogja a feminizmust, és ki fogja szorítani, és ez ellen kell valahogy tenni. Abban nagyon igaza van Antóniának, hogy közérthető nyelven kell beszélni, olyan példákon, olyan dolgokon keresztül szemléltetni, ami érthetővé teszi ezt. Például mi történt annó, amikor a fehér feminizmus, idézőjelben az a white feminism kritikát kapott, rájöttek arra, és miért volt fontos az interszekcionalizmus, rájöttek arra, hogy mondjuk az a fekete nő, aki azt mondja, hogy ilyen és ilyen elnyomásban szenvedek, mondjuk dolgozott egy cégnél, és azt mondták, hogy de hát semmi probléma nincsen, hiszen vannak más fekete férfiak, és őket nem diszkrimináljuk. Oké. Akkor azt mondták, hogy vannak más fehér nők, akiket nem diszkriminálunk. Oké. És akkor hova esek én? Egy nagyon specifikus keresztmetszetbe, amivel foglalkozni kell. És ezt most be lehet, nem is tudom, itthon mondjuk helyettesíteni más kisebbségekkel. Tehát, hogy azt gondolom, hogy vannak ilyen keresztmetszetek, vagy ilyen interszekcionalitások. Például mondjuk a transznők, nőket hozhatnánk példának, hogy igen, ez is egy olyan része a nőiségnek, ami egy halmozottan stigmatizált identitás. És nekem például ez is fontos. Úgyhogy ez ellen nehéz egyszerre minden szelete ellen torpedózni, de szerintem, hogyha rájövünk, hogy ez igazából egy nagy egész, akkor lehet, hogy könnyebb.
Abszolút. Egyébként még a H&M-es példa, H&M-es pólós példa kapcsán jutott eszembe, hogy egyébként hát nem is mondanám mainstream feminizmusnak, hanem kifejezetten ilyen popkulturális feminizmusnak, nem tudom, hogy van-e ilyen fogalom, hogy az például tök erősen lehet kritikával illetni, mondjuk teszem az Beyoncé például, ahogy ő énekli, hogy Girls Run the World, és közben rázza a seggét, és óriás buli van, és minden bugyira rá van írva, meg ki van nagyban írva mögötte, meg nem tudom, és hogy ugye közben iszonyatosan sok nő van a világon, vagyis a világ nagyobb felében, a nők úgy élnek, hogy nem azzal foglalkoznak, hogy ők run the world, hanem hogy nem lehet tulajdonuk, és nem vezethetnek autót, és nem szavazhatnak, és nem mehetnek el egyedül boltba. Vagy nekem ez is nagyon sokszor egy kicsit visszás bizonyos szempontból, ugyanakkor az is igaz, hogy nem beszélhetsz mindig mindenki helyett, meg nem is kell mindig mindenkire gondolni, és mindenki helyett beszélni, de hogy nem is lehet. Tehát, hogy ilyen szempontból meg nem kritizálnám.
Én annyiban kelnék Beyoncé védelmére, nem csak azért, mert tinikorom egyik múzsájáról beszélünk, hanem azért is, mert szerintem azzal, hogy ő run the world, és nem tudom, girl power, hány tinilány bevonzhatott a feminizmusba, akik amúgy nem hallottak volna róla, ugyanez vonatkozhat szerintem akár Cardi B-re, hogy hány olyan tinilány van, vagy fiatal 20 éves lány, akár Európában, akár Amerikában, akár a többi kontinensen, aki egyszerűen csak zenét hallgat, és hirtelen szembe jön ez vele, és máshol mondjuk nem hallana a feminizmusról, de ez mint egy ilyen kaputdrog bekattan neki. Szerintem bizonyos szinten a zenének nekem is szerepe volt a feminizmusom kialakulásában, hogy ez egy jó kiinduló pont lehet, mert többekhez eljut, sajnos valljuk be, mint hogyha valaki interszekcionális feminizmusról és halmozott hátrányos helyzetről hát énekelne.
Hát ott vannak, igen.
Igen.
Hát sztárok, akiknek amúgy óriási közönsége van, és mégis valamit kezd vele. De szerintem külön kell tenni a feminizmust, vagy mi az, ami egy feminista dal, meg mi az, ami egy empowering dal, ami nem tudom megint csak a magyar szót, lehet, hogy nincs is empoweringre egy jó magyar szó, ami is erősítő, vagy hogy így. Például a WAP, a Wet Ass Pussy dalról pont erről beszéltünk, hogy az nem, mert hogy ott van a segrázaos, meg nagyon szexuális videóklip, én azt mondanom, hogy ez például nem egy feminista dal, nem egy feminista himnusz, de attól még empowering, mert azt mondja, hogy csajok, go, de hogy igen, erről is lehetne egy külön epizódot csinálni amúgy. A Beyoncé.
Hogyha
Beyoncé feminizm.
Hogyha így folytatjuk, szerintem ez egy ilyen 10 órás podcast lenne amúgy.
Igen, lehet, hogy de nekünk négyen kéne amúgy egy podcastot elindítani.
És ilyen 12 órás epizódok lennének, amit mondjuk alvás közben hallgathatsz, és akkor amikor felébredsz, akkor feminista vagy. Tudjátok, vannak ilyen nyelvtanfolyamok is szerintem.
Igen. És így versenyeztetnénk.
A feminista bibliát a párnám alá raktam éjszaka, úgy aludtam, és reggelre.
Hogyha már így világsztárokról és inspirációról beszélünk, szerintetek nektek, mint világsztár podcastereknek, legalábbis Magyarországon, milyen felelősségetek van abban, hogy formáljátok a hallgatóknak a véleményét, gondolkodását, vagy egyáltalán ötleteket adjatok nekik? Mert én hallgatóként amúgy úgy érzem, hogy abszolút én minden epizódotok után új gondolatokkal folytatom a napom, és ezt nem nyalizásból mondom.
Az nagyon szuper. Ez nagyon szuper.
Nem kell szentírásnak venni, amit mondunk, szóval, hogy miközben bárki hallgat minket, egész egyszerűen csak így fusson át az agyán, és közben magában reflektáljon, vagy beszél meg a barátaival, vagy a csajával, vagy a pasiával, vagy a szüleivel, és ez csak egy beszélgetés indító. Szóval nekem ezzel az a célom, hogy kezdjünk el beszélgetni, és aztán mindenkinek vannak önálló gondolatai, bár tudom, hogy nem tanítják a kritikus gondolkodást a suliban, de hogy én erre biztatnék mindenkit, hogy de, igenis gondolkodjatok kritikusan, és ha valami nem tetszik, akkor nézzetek utána, kezdjetek el nyomozni magatok is, beszélgetéseket kezdeményezni, tehát egyáltalán nem vagyunk mindentudóak, és
pont, hogy nem
szeretnénk ebben a pozícióban tetszelegni. Ja.
Igen, pont, hogy nem vagyunk szakértők egyáltalán, és ezt gyakran mondjuk is, csak hogy mindenki tudja, hogy tényleg csak kérdőjelezünk dolgokat, és személyes sztorikból indulunk ki nagyon-nagyon gyakran. És én csak... Vagy én, amit szeretnék, az az, hogy legyen egy tér, ahol jobban normalizálva van az, hogy beszélünk ezekről a kényes témákról, ami amúgy nagyon sok embert befolyásol, vagy érint. És ez az, amiről szól nekem. Aztán persze, én azért nagyon megijedtem, amikor kezdtek jönni új hallgatók, és így a számok mentek fel. Ez a úristen, én még egy podcast epizódot nem merek felvenni. Szóval még egyszer a saját puncimról nyíltam beszélni, szóval én most ezt befejezem. Aztán rájöttem, hogy igazából akarom, hogy merjünk beszélni, és nem az én puncimról szól, vagy a Luca punciáról szól, bocsánat, csak most már akarom mondani ezt a szót, mert jól esik végre kimondani. De hogy nem rólunk szól, hanem arról, hogy mindenki csak így agyaljon egy kicsit a saját
életén,
vagy
a saját pocián.
Vagy igen. Szóval ez például egy dolog, ami most kicsit átkanyarodtam másik irányba.
Igen, mert azért kínos. Nem, azért kínos belegondolni néha tényleg, hogy fú, ez most tényleg ezt a masturbáló sztorit, ezt most több ezzel hallották.
De nem, igen, de hogy egyszerűen nem rólunk szól. Mi csak egy kis kiinduló pont vagyunk, de hogy így kit érdekel, hogy mi mit csinálunk, de most igazából senkit sem érdekel, csak egy indító valami beszélgetések felé.
Igen, egy indító beszélgetés, meg hát ezek ilyen személyes megfigyelések, tehát hogy nyilván abból indulunk ki, hogyha catcalling, vagy tényleg maszturbáció, hogy mi mit éltünk át, vagy bennünk ez hogyan zajlott le, de például nagyon sokat beszélünk egyébként a szexről, és hogy ez is egy ilyen fontos dolog, hogy a csapból is a szex folyik, de hogy akkor mi újat tudnánk mondani mi a szexről, vagy a saját pinánkról, vagy akármiről, és nyilván ez az a szűrő, ami az, hogy szex pozitív, például, vagy például feminista, és akkor a szexről beszéltünk olyan kontextusban, hogy miért vannak ilyen cudarszávok a női orgazmus terén, és hogy ez hogy jön oda, hogy állandóan meghunyászkodva inkább nem szólunk, vagy nem verbalizáljuk akár azt, hogy valami nem jó, és hogy változtassunk ezen, stb. Szóval, hogy inkább ez a konklúzió egy-egy epizódra, az egyesből az általánosig, nem pedig az, hogy most tényleg így csámcsogjuk azt, hogy jaj, velünk hogy történt, és az exeink, és a nem tudom micsoda, de hát nyilván, ha a mérgező kapcsolatokról van szó, akkor bedobjuk azt, hogy na figyelj, volt ilyen és ilyen hapsi, nem nevezzük nevén, úgyis magára
nagyon
ismer.
Nagyon segít amúgy akkor hallani. Szóval én nagyon örülök, amikor egy másik nő mer sebezhetőnek lenni, vagy elmondani a saját sztoriát, és csak rájönni, hogy nem vagyok egyedül. Ez annyira segít, igen. És szerintem ez a lényeg, de igen. Én mindig mondom Lucának, hogy így én amúgy sok mondani valom van, de nem szeretek beszélni. Sajnos. Szóval ez a irónia az egészben, hogy amúgy így. De annyi mondani valom van, hogy annyit szeretnék változtatni, hogy akkor egyszerűen muszáj beszélni, és kész. Ha szeretném, hogy mások is beszéljenek.
Itt most egy kicsit ugrom a következő kérdésre, mert igazából tök szépen megágyaztatok neki, úgyhogy tökre kösz, hogy számotokra az aktivizmus mit jelent, illetve hogy gyakorlati szinten mik azok a társadalmi ügyek, amik mellett ti kiálltok, vagy ti miben gyakoroljátok az aktivizmust?
Hú, hát szerintem igen, tehát hogy az tök fontos, hogy az aktivizmus az ne úgy legyen kezelve, hogy hát akkor így az aktivisták értünk vannak, és akkor majd megváltják itt a világot, hanem az, hogy az aktivizmus velünk van, és egyébként mi is gyakorolhatjuk mindennapi szinten. És hát most elég ilyen karosszék feministák lettünk az utóbbi időben, de hogy előtte azért elég keményen nyomtuk a tüntetés, mindenféle nyilvános eseményeken való megjelenést, Antónia fel is lépett, és azt gondolom, hogy az online jelenlét az csak az egyik aspektus, amivel nyilván lehet megosztani, információt átadni, stb. De hogy például nekem a szavazás, mondjuk az egyik ilyen dolog, a politikai részvétel, a másik az pedig az, hogy a pénzemmel szavazok, ez is tök fontos. Oké, nem tudok minden egyes márkát és minden egyes céget kikutatni és lenyomozni, mert erre nekem sincs időm, de hogy azért igyekszem etikusabb választásokat hozni. Igen, ez a pénzzel való szavazás, ez talán. És a jelenlétemmel is szavazok. Tehát, hogy ez mindig egy szavazat, hogyha ott vagy egy tüntetésen, vagy hogyha nem vagy ott, ha ott vagy egy szavazáson, vagy nem vagy ott, ha kinyitod a szádat egy beszélgetés alatt, az is egy szavazat, hogyha nem hagyod például azt, hogy az ilyen szalonrasszizmus teret nyerjen a hétköznapi vagy a családi beszélgetéseid során, az is egy aktív tenni akarás, úgyhogy ez nekem. Meg hát a podcast az nyilván egy nagy aktivizmus, de hogy ezt inkább ilyen közösségszervező jelleggel csináljuk, hogy bevonni az embereket valahogy, és a jövőben is ez lesz a cél. Szóval ne az legyen, hogy mi itt így a pulpitusról preachelünk és nyomjuk az észt, hanem azt legyen, hogy közösen tegyünk már ezért, hogy élhetőbb legyen ez a Hely. Amikor mindig feltüzelődöm, amikor az aktivizmusról van szó, de az az egészben a nevetséges, hogy teljesen véletlenül csöppentem bele, és hogy igazándiból nem is... Tehát, hogy nem is gondoltam, hogy ez így fog alakulni, és egész egyszerűen az, hogy beszélgetünk azokról a témákról, amikről egyébként is szoktunk volna, az már önmagában aktivizmusnak számít, és bizonyos berkekben ezek szerint akkor Lili, te is radikálisnak voltál bélyegezve, hát nem tudom, hogy mi számít radikálisnak.
Hát Magyarországon azért durva, hogy... De például
Antónia nagyon radikális.
Átadod így a szót. Antónia nagyon radikális.
És most halljunk a nagyon radikális Antóniától is.
Na, hát én ezen is nagyon sokat röhögök amúgy, hogy én így kurvára nem vagyok radikális. Mármint, hogy így tényleg egy ilyen...
Én sem.
Igen, és tudom, hogy te sem, Lili.
Figyelj, Antónia...
Ne védekezzetek.
Kérdezek amit. Szőrös a hónalja.
Amúgy vagy... nem, de most szégyellem
itt
magam.
Itt már minden eldől. Akkor nem vagy radikális.
Igen, ott van.
Na jó, én viszont tényleg beismerem, tehát a pesti srácok mércéje szerint valóban radikális, az... mert nekem mindenem szőrös, ami létezik.
Én most nem tudom, most nincs tükör, hogy őt meg tudom nézni.
Nem, elbukott a radikális
az a durva, hogy tényleg Magyarországon az, hogy nőként csak így nyíltan beszélünk, meg tényleg kérdőjelezzük ezt a társadalmi nemet, meg sztereotípiákat, meg minden, amit csinálunk, hogy az amúgy tényleg radikálisnak hangzik sok embernek, vagy igazából ilyenkor hallottam, hogy radikális vagyok. Csak én szerencsére van a másik oldalom, mint hogy a svéd oldalom, ahonnan kapom azt, hogy én kurvára normális vagyok, és a gondolataim azok tényleg mindennapi, vagy hogy ez így mindennapjainak a része, így ilyen témákban agyalni. Szóval én csak próbálom ezt így emlékeztetni magam, hogy nem tudom, mert radikális, ezt olyan gyakran ilyen negatív értelemben mondják, és én is olyan csúnyának érzem, amikor hallom. Aztán rájövök mindig arra, hogy lehet, hogy nem negatív igazából, mert hogy mindig mindenre volt egy első. Egy első lépés, egy első gondolat, egy első valaki, aki azt mondta, hogy hey, ez lehet, hogy nem a legjobb opció, mi van, ha inkább így próbáljuk, és akkor lehet, hogy ott kurva sok ebben mondta, hogy ez nagyon radikális, hogy a kukoricát berakjuk a meleg lángra, és akkor popcorn lett belőle. Most mit képzelsz, a kukorica tök finom, ahogy van. Szóval, hogy aztán ott van a popcorn, és kurva jó.
Ja, igen. Hát nagyon radikális vagyok, hogy igazándiból a, nem tudom, 30 évvel ezelőtti pornófilmekben ugyanúgy mindenkit szőrös puncival ábrázoltak, és igazándiból annyira önkényes, hogy mikor mi számít szélsőséges lépésnek. Az számít szélsőséges lépésnek, hogyha valamiért más merre fordulsz, mint amerre mindenki más sétál. Akkor onnantól kezdve egy nagyon konformista társadalomban, mint a magyar is, akkor onnantól kezdve igen, radikálisnak számít. Aztán én sokszor éreztem magam kínosnak, vagy kínosan, amikor így fölhoztam a szex témát, de teljesen normalizált formában, és láttam, hogy az embereknek úgy kiakad a szeme, és azt gondolják, hogy én itt most perverszkedni akarok, vagy akármi, és én nem akarok perverszkedni, hanem gondoltam, hogy ez is egy teljesen normális téma, és tudom, hogy megvannak a terei, hogy szokás megvitatni, de ahogy látom, hallom, és az üzenetekből kijön, még párok egymás között sem beszélnek róla, úgyhogy...
Hozzáteszem, hogy Magyarországon nem csak a radikális feminizmusnak alacsony a mércéje, de mondjuk a feminizmusnak is, mert én amikor rövidre vágattam a hajam, mert arra is mondták az emberek, hogy ez feminista. Mm. Szóval, hogyha tényleg itt kezdődik minden, akkor... Igen. Elég sokan vagyunk ezzel így.
Wow.
De tényleg, hogyha azt mondják, hogy radikális inkluzív vagyok a feministák között, ám legyen.
Igen, nekem például vannak radikális gondolataim, és azt így mindig hangüzibe Antóniának áttolom, és akkor ezeket így megbeszéljük. ez is része lenne a diskurzusnak. Tehát, hogyha lenne itthon egy teljesen alapot, ti is mondjátok, mainstream feminista diskurzus, és teljesen elterjedt, mint Spanyolországban, ami egyébként egy mélyen katolikus ország, szóval szerintem még a vallásnak sem kellene ezt kijutnia, vagy Svédországban, stb., akkor ez is tökre beleférne, hogy mindenféle ágazat van, mindenféle fajta feminizmus és mindenféle izmus létezik, de hogy alapvetően a közös cél az, hogy jogegyenlőségben élhessenek különböző emberek, különböző háttérrel, és ennyi, tehát, hogy...
Mint ahogy egyébként a vallások is, ahány vallás, és nagyon sok különböző szokás, stb., de hogy mind ugyanarra jutnak, valójában nem. Tehát, hogy ilyen szempontból szerintem a feminizmus vallás az egyébként összekapcsolható ilyen módon. Ezt most teljesen komolyan gondolom ki. Az első mondatom, amit ma, amit komolyan.
De milyen módon? Vagy ezt mondd el, kérlek.
Szekta. Úgy, mint egy szekta. Hát,
nekem ez az elméletem, hogy olyan szempontból hasonlít, ez az egyik elméletem, tehát hogy nagyon sok szempontból meg lehet ezt nyilván vizsgálni, de hogy jelen esetben azért, mert hogy nagyon sokféle feminizmus létezik, ha úgy tetszik, de hogy valójában egy kicsit hasonló tőről is fakad mindegyik, és azért nagyjából hasonló dolgokra is jut helyjel közel, és hogy én egyébként a vallásról is így gondolkozom, de nagyon sok más analógiát is fel tudnék még állítani, mert hát filozófia szakra járok, és megy ez, de hogy tudok ilyenekről beszélgetni, de hogy igen, hogy ezt gondolom, hogy valahogy a vallások is mindig kb. Ugyanarra jutnak. Igen, meg még egyébként olyan szempontból is tudnék a kettő között analógiát hozni, de aztán leszállok a témáról, hogy szerintem mind a vallásosság, mind az a mondat, hogy én feminista vagyok, az egy olyan dolog, ami tökéletesen 100%-ig szubjektív valójában. És az, hogy mit értesz az alatt, és neked mit jelent, az csak az az adott ember tudja megmondani. Mint az, hogy azt mondom, hogy vallásos vagyok, az nagyon nem.
De azért van egy alap, nem? Azért van egy nagyon konkrét alap.
Nem tudom.
De valami azért egyenlőség. Én értem, hogy az nagyon sok mindent tud jelenteni.
De a vallásosság az nem egyház feltétlenül. Szóval az egyházhoz tartozás esetében igen.
Hogy ilyen intézményesített... Igen, de itt szétválik azt, hogy mondjuk akadémiai feminizmus, és akkor azt mondod, hogy én konzervatív feminista vagyok, marxista feminista, liberális feminista, és annak vannak iskolái, és nyilván olyan alapelvei, amikhez csatolhatod a te gondolatrendszeredet. Viszont amiről beszélünk, hogy egy ilyen általánosan elterjedt feminizmus, tehát hogy például itt mondjuk Tenerifén így végigmentem az utcán, és láttam, hogy ki voltak ilyen politikai poszterek rakva, és az egyiknek oda volt írva, hogy feminizmó. És ez egy olyan hívószó volt, amire úgy érzem, hogy az utca embere azért rakták ki, mert hogy tud reagálni. Szóval, hogy nekik behív valamit, ami valószínűleg nem egy olyan szitokszó, mint itthon.
És Magyarországon meg ilyen... a Fidesz az ellenzék plakátjára rakja azt, hogy feminista, csak hogy megpróbálja eltántorítani az ellenzék, vagy mi az a szavazókat tőlük kb.
Na, hát ez így. Egyébként bárcsak annyi erőforrásunk lenne, vagy nem tudom, szavazati erőnk, hogy így ellensen 4-20 éves nő eltántorítson bárkit is bármitől. Szóval, hogy...
Ki na, tudja.
Vicc az
ki
egész. Hogy sokszor amúgy nagyon szélsőségesen gondol, tehát, hogy nagyon... azok a történetek jönnek elő, hogy mondjuk valakit megerőszakoltak, vagy ne adj Isten, az életét vették egy ilyen szituációban, és igazániból miért fontos például beszélni a catcallingról akkor? És hogy nekünk ez az egész összefügg, szóval, hogy egy ilyen piramisként képzeljük el, nem ezt mondhatom több eszemben, az egész struktúrát, aminek az alja csak az, hogy normalizáljuk azt mondjuk társadalmi szinten, mert hogy akkor most próbálok egy ilyen kis kampánybeszédet lenyomni, hogy igen, miért kell a mainstream feminizmus, hogy avval szerintem tök sokan tudunk azonosulni, akár férfiként, hogy ne sírjál, szedd össze a töködet, legyél férfi, stb. És azzal is, hogy mondjuk azért inkább taxit hívok este már, nem merek hazamenni a sötétben, megnézem, ki van mögöttem, úgy teszek, mintha telefonálnék, stb. Stb. Szóval, hogy ezek ilyen nagyon apró szintje, és akkor aztán így megyünk egyre följebb, hogy aha, munkahelyi zaklatás, vagy társítás, és akkor így eljutunk a jéghegy csúcsához, ami meg mondjuk egy konkrét erőszaktevés, vagy mondjuk férfiak esetében olyan súlyos pszichés mentális betegségek, amik valahol ott bújnak meg, hogy folyamatosan beléjük volt nevelve, verve, hogy akkor milyen egy igazi férfi, és közben ők ezt teljesen másképp élték meg, vagy akár egy queer, egy meleg identitás, amit azért, mert hogy a nőiség, vagy a nőiesség bármilyen aspektusa undorító és visszataszító és kifejezhetetlen, ezért ezt magukba kellett folytani, vagy a transzneműekkel kapcsolatos abúzusok, tehát hogy ezek mind szerintem egy ilyen piramis gyakorlatilag, és akkor ez attól függően, hogy milyen helyzetben vagy, és mennyire sok privilégiumod van mondjuk, lehet, hogy csak a legalját tapasztalod meg, hogy kicsit úgy, nem tudom, ráfüttyögnek a senekedre a körúton, és hogyha például egy nagyon-nagyon marginalizált helyzetben vagy, akkor pedig előfordul, hogy ebből sokszorosát kapod.
Igen, és azért is fontos így ezt a piramist megérteni amúgy, mert akkor, amikor én például azt mondom, hogy a feminizmus mindenkinek szól, vagy hogy így mindenki profitálna belőle, az pont, ha megértjük ezt a struktúrát, vagy ezt a piramist, akkor így jobban értjük, hogy miért szól tényleg.
És ebben egyrészt az is benne van, hogy mindenkinek így egy kicsit privilege check-et kell csinálnia, és elképzelni, hogy persze nem csak azt a jéghegynek, nem csak azt a részét, vagy a piramisnak nem csak azt a részét tapasztalja, minden más nő is, mint ő.
Igen.
És az is, hogy tényleg ilyen apróságoknál kezdődik. Nagyon érdekes.
Köszönjük, amúgy.
Jaj, lányok, mi köszönjük nagyon. Annyira végre, jó volt.
Végre vitatkoztunk.
Igen. Megcsapkodtuk egymást, végre.
Tényleg nem vagytok szimpatikusak, ezt most el kell mondanom, de...
Ez volt a Vénusz Projekt Podcast
Rutai Lilivel
és Solti Hannával.
Ha tetszett az epizód, értékelj minket az Apple Podcast rendszerében 5 csillaggal, vagy annyival ahányat szerinted megérdemlünk. Emellett kövess minket Facebookon, Instagramon, YouTube-on, Spotify-on, vagy bármilyen podcast megosztó felületen, hogy ne maradj le semmiről. 2 hét múlva újra találkozunk.